műsor ajánlat.
A magyar népdal az egész magyar lélek tükre, vélte Kodály Zoltán. Merítsünk ebből a tiszta forrásból mások mellett Paja Beával, a Hold Viola és a Gimes együttes tagjaival, akik egyszerre képviselik a hagyományt és a megújulást.
Tavasz ünnep. Folk és népzene a Pünkösd jegyében. Pünkösd hétfőn, 17 óra után a Kossuth Rádióban.
Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
A Jarndyce örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. 11. rész. Az előző részek tartalmából. A Jarndyce kontra Jarndyce hagyatéki per egyre csak húzódik, újabb és újabb sorsokat pecsételve meg. Eszter és pártfogoltja Édő pusztaházára érkeznek Mr. Jarndycehoz, aki gyámsága alá vette a kislányt és annak unokatestvérét Richardot. Eszter különösebbnél különösebb figurákkal találkozik. Mr. Guppyval, a fiatal ügyvéddel, aki két találkozás után megkéri a kezét, Mr. Boynfornnal, gyámapja bőbeszédű barátjával, Kedivel, a fiatal londoni lányjal és őlegényével, a táncoktató Prince-szel.
6 kellemes hetet töltöttünk Mr. Boynfornnál, aztán visszatértünk otthonunkba, pusztaházára. Azért néha feljártam Londonba meglátogatni Richardot és Kedit. Egy ilyen alkalommal szóltam Richardnak, várjon rám a kocsiállomás irodájában, hogy beszélgethessünk egy kicsit. Megérkezvén ott is találtam őt, és elindultunk az utcán karonfogva. No hát, Richard, kezdesz már jobban beletalálni a munkába?
Ó, igen. Jól megy minden.
Nekifeküdtél a jognak?
Ó, igen, megy a dolog. Elég jól.
Az előbb is ezt felelted.
És úgy találod, hogy ez nem felelet, ugye? Jó, lehet, hogy csak ugyan nem felelet. Nekifeküdtem-e? Úgy érted, hogy végérvényesen megtaláltam-e már magamat?
Úgy.
Hát nem, azt nem mondhatnám, mert az ember nem rendezkedhet be végérvényesen, amíg az az ügy ilyen elintézetlen állapotban van. Az az ügy persze a tiltott tárgyat jelenti. Édes Eszter, én megértelek, és igazán azt kívánom. Adná Isten, hogy több kitartás legyen bennem. Ne lennék ilyen szalmaláng fickó. Ha álhatatosabb ember lennék, hát törik szakadt kitartottam volna akár Badgernél, akár a Kencs és Kárbojnál, és azóta már berendezkedtem volna, és nem lenne adósságom.
Hát adósságod van?
Hát van. Van egy kevés. Azon kívül egy kicsit túlságosan rákaptam a biliárdra, meg ilyesmire. Na, kitálaltam. Most megvetsz, ugye?
Tudod jól, hogy nem.
Jobb indulatú vagy hozzám, mint sokszor én önmagamhoz. Édes jó Eszter, én nagyon szerencsétlen flótás vagyok ám, hogy nem bírok megállapodni semminél. De hát hogyan is tudnék? Ha te egy befejezetlen épületben laknál, nem tudnál véglegesen berendezkedni benne.
És mikor szándékozol joggyakornoknak belépni a Lincoln's innen?
Egyáltalán nem szándékozom. Elegem volt belőle. Átdolgoztam magam a Jarndyce & Jarndyce ügyön, mint egy gályarab, és ezzel le is csillapítottam a szomjúságomat a jogtudomány iránt. És meggyőződtem róla, hogy nem nekem való. Szóval mit gondolsz? Milyen pálya lenne a legjobb a számomra?
Nem tudom elképzelni.
Ne nézz olyan szigorúan, mert bizonyos vagyok benne, drága Eszter, hogy ez lesz a legokosabb, amit tehetek. Nem mintha szükségem lenne bármilyen foglalkozásra. A per nem sokára befejeződik, és akkor nem lesz semmi gondom többé. Nem ezért, hanem ez a pálya természeténél fogva többé-kevésbé idéglenes. Hiányzik belőle az állandóság, és ennél fogva nagyon jól megfelelne az én mostani helyzetemnek. Igen, azt hiszem, hogy tökéletesen nekem való lenne. No, vajon milyen hivatásra gondoltam?
Nem tudom.
A hadseregre.
A hadseregre?
Persze, hogy a hadseregre. Csak egy tiszti kinevezést kell szereznem, és kész.
Végül megérkeztünk a Soho Square-re, melyet Caddy jelölt meg nekem, mint egy csöndes helyet a Newman utca közelében, hogy ott találkozzunk. Caddy már ott volt a kertben a tér közepén, és ahogy meglátott minket, kisietett elénk. Egy-két nyájas szó után Richard magunkra hagyott bennünket.
Prince-nek órája van a túlsó oldalon, és megkapta a kulcsot számunkra. Ha van kedves sétálgatni velem a kertben, bezárhatjuk magunk mögött a kaput, és nyugodtan elmondhatok neked mindent, amit akartam.
Nagyon jó lesz, lelkem.
Tudod, Eszter, miután azt mondtad nekem, hogy a mama tudta nélkül nem való házasságra készülődni, sőt, még eltitkolni sem való előtte az eljegyzésünket, úgy gondoltam, a leghelyesebb az lesz, ha Prince-el is közlöm a véleményedet.
Remélem, ő is helyeselte.
No hát, Prince-nek a dolog jó nagy gondot okozott. Nem mintha tétovázott volna, hanem annyira tekintettel van az öreg Mr. Turveydrop érzékenységére, és attól fél örökké, hogy az öreg Mr. Turveydropnak meghasadna a szíve ettől a bejelentéstől, vagy elájulna, vagy valami módon ártalmára lenne. Attól fél, hogy túl nagy megrázkódtatást jelent majd neki. Mert az öreg Mr. Turveydropnak nagyon választékos a viselkedése, és roppant érzékeny lelkű ember.
Csak ugyan, szívecském.
Ó, roppant érzékeny lelkű. Prince is mondja. No hát, ez aztán elvette az én drága gyerekem nyugalmát. Kicsúszott a számon, mert csak így szoktam hívni Prince-t, hogy az én drága gyerekem. Így aztán nem volt nyugta.
Kinek?
Prince-nek. Hetekig nyugtalan volt, és folyton halogatta a dolgot, napról napra, tele aggodalommal. Végül így szólt hozzám. Caddy, ha meg lehetne kérni Miss Summersont, akit az apám nagyon kedvel, hogy legyen jelen, amikor előhozakodom az üggyel, talán meg tudnám csinálni. Így aztán megígértem neki, hogy megkérlek téged. És azt is elhatároztam még, hogy ha beleegyezel, arra is megkérlek, gyere el velem utána hozzánk a mamához. Hát ezt értettem alatta, amikor a levelemben azt írtam, hogy egy nagy szívességet és nagy segítséget akarok kérni tőled. És ha meg tudod tenni nekünk, mind a ketten nagyon hálásak leszünk.
Meg kell lesz gondolnom, Caddy. Úgy hiszem, képes lennék ennél még nagyobb dolgot is megtenni nektek, ha égető szükség lenne rá. Állok rendelkezésetekre, neked és Prince-nek, amikor parancsoljátok. Tanított, amikor megérkeztünk.
Apa, Summerson kisasszony, Jellyby kisasszony.
Ó, mennyire örülök! Micsoda boldogság! De foglaljanak helyet! Oda vagyok a boldogságtól! Édes jó fiam, 4 leckét kell adnod ma délután. Azt ajánlom, kapj be gyorsan egy szendvicset.
Köszönöm, apa, pontos leszek. Drága jó apám, szeretném megkérni, készüljön fel arra, amit mondani akarok. Gyere, Caddy drágám, fogd meg a kezem.
Jóságos Isten! Mi ez? Téboly vagy micsoda?
Apám, én szeretem ezt a hölgyet, és el is jegyeztük egymást.
Eljegyezted? Te jó ég! A saját gyerekem tördöf a szívembe.
Már jegyesek vagyunk egy idő óta, és Miss Summerson, amikor megtudta, azt tanácsolta nekünk, mondjuk el apámnak, és olyan kedves volt, hogy ő is eljött ma velünk. Egy Jellyby kisasszony mélységesen tiszteli önt, apám.
Fiú, jó, hogy a sors megkímélte szegény boldogult anyádat ettől a csapástól. Csak üssél, ne kímélj, sújts keményen, kérlek, sújts keményen.
Könyörgök, apám, ne mondja ezt. Biztosíthatom róla, apám, hogy elsősorban a maga kényelméről akarunk gondoskodni. Caroline is, én is tudjuk, mi a kötelességünk. És ha beleegyezik és jóvá hagyja, annak fogjuk szentelni az életünket, hogy kellemessé tegyük a magáét. Jól tudjuk, hogy ön sok apró kényelemhez hozzászokott, és hogy joga is van ezekhez. És mindig az lesz minden igyekezetünk, hogy legelső sorban ezeket biztosítsuk magának.
Fiam, gyermekeim, nem bírok ellenállni a kéréseteknek. Legyetek boldogok. Gyermekeim, édesfiam, édes lányom, nekem a ti boldogságotok a legfontosabb. Vigyázni fogok rátok. Nálam fogtok lakni mindig. Ez a ház mától fogva épp úgy a tiétek, mint az enyém. Tekintsétek otthonotoknak. Isten éltessen benneteket sokáig, velem együtt.
Édő és gyámapám kifaggattak, mondjak el nekik mindent Kediről. Csak meséltem, meséltem órákon át. Végül felmentem a szobámba, és egészen elszégyeltem magam, ahogy elgondoltam, mennyit járt a szám. Amikor egyszerre csak halkan megkopogtatják az ajtóm. Szabad?
Üdvözlöm, kisasszony.
Charlie, ó, hát te vagy, örülök, hogy látlak.
Engedelmével, én leszek a szobalánya. Mr. Jarndyce küldött engem meglepetésnek. És jaj, kisasszony, Tom iskolába jár, kérem szépen, és olyan jó tanuló. A kicsi Emma pedig Mrs. Blindernél van, és olyan jó gondját viselik. És Tom már előbb is iskolába járt volna. És Emma, ő is már előbb Mrs. Blinderhez került volna. És én is már előbb is ide jöttem volna, csak Mr. Jarndyce azt gondolta, jobb, ha egy kicsit hozzászokunk az elválás gondolatához, mert még olyan kicsik. Ne tessék sírni, kérem szépen, kisasszony.
Nem tehetek róla, Charlie.
Ó, kisasszony, én sem tehetek róla, de sírnom kell. És engedelmével, kisasszony, Mr. Jarndyce üdvözletét küldi, és úgy gondolja, ön szívesen megtanít majd engem egymásra alkalomattán. És én olyan boldog vagyok, és mindent meg fogok tenni, hogy jó szobalány legyen belőlem.
Én nem is tudtam az egészről semmit, Charlie.
Minden csak az ön kedvéért történt. Tomnak és nekem ezt jól meg kellett jegyeznünk. Ó, ne tessék sírni, kérem szépen, kisasszony!
Richard, aki most egy tanárnál lakott Londonban, ritkábban lehetett velünk, mint azelőtt. Gyámapám változatlanul hallgatásba burkolódzott. Telt, múlt az idő, aztán Richard megkapta a kinevezését és a behívóját is, hogy vonuljon be az ezredéhez Írországban. Nagy sebbel, lobbal érkezett meg egy este ezzel a hírrel, és sokáig tárgyaltak a gyámapámmal. Eltelt több is, mint egy óra, mikor végre benézett hozzánk gyámapám a szobába, ahol Édővel üldögéltünk.
Richard meg én nem egészen értünk egyet. Na, Richard, vág hozzá vidámabb képet. Csak egy kis barátságos nézeteltérésünk volt, amit neked is hallanod kell, Éde, mert rólad van szó. Meg kell tudnod, hogy Richard most utoljára választott hivatást. Mire teljesen föl lesz szerelve, minden pénze rámegy, amivel rendelkezett. Kimerítette a tartalékait, és mostantól fogva kötve van ahhoz a pályához, amit választott, és nem fordulhat többé vissza.
Úgy van, kimerítettem a jelenlegi forrásaimat, de nem csak annyim van, uram, amennyivel rendelkeztem.
Richard, az Isten szerelmére kérlek, ne bizakodj, ne reménykedj, ne várj semmit ettől az átkozott pertől.
Jobb, hogyha egyenesen megmondja, uram, hogy egy szikrát sem bízik bennem, és Édőnek is azt ajánlja, hogy ne bízzon bennem.
Nem mondok semmiefélét, mert nem is gondolok semmiefélét.
Azt gondolja, hogy rosszul kezdtem. Tudom, rosszul kezdtem.
Elmondtam már, hogy eddig még nem váltottad be a reményeimet. Mindennek megvan azonban a maga ideje. A te időt pedig még nem múlt el, sőt, még csak most jött el igazán. Előről kezdheted mindenestől. Ti ketten unokatestvérek vagytok, egyelőre semmi többek. Édőnek jobb lesz, ha szabaddá teszed, tartozol neki ezzel. Na hát, mind a mai napig nem szóltam erről egy szót sem egyikőtöknek sem, Eszternek sem. De most nagy szeretettel azt tanácsolom, nagyon komolyan arra kérlek titeket, hogy váljatok el egymástól úgy, ahogy jöttetek. A többit bízzátok az időre, a hűségre, az álhatatosságra. Ha nem ezt teszitek, helytelenül teszitek. És akkor én is helytelenül tettem, hogy valaha is összehoztalak benneteket.
Richard, azok után, amiket John bácsi mondott, azt hiszem, nem marad más választásunk. Én felőlem egészen nyugodt lehetsz, és én is elhiszem neked, Richard, hogy nagyon szeretsz, és nem hinném, hogy beleszeretsz majd valaki másba. De szeretném én is, ha ezt jól meggondolnád. Bízhatsz bennem, Richard. Egy csöppet sem vagyok ingatag. De azért az unokatestvérek is búsulhatnak, ha el kell válniuk. És én igazán búsulok, Richard. Ám bár tudom, hogy a javadra lesz. Most hát, mától fogva megint csak unokatestvérek vagyunk, Richard. Egy időre. És én kérem a jó Istent, áldja meg az én édes unokabátyámnak minden lépését, bármerre járjon is.
Városi palota felébredt és ragyogott. Nyoma sem volt érezhető a télnek, a kandalló tüzek duruzsolása zavarta meg a szobák némaságát, mintha lágy, sokszínű gyapjú kendőbe takargatta volna Sir Leicester fázékony csontjait. Sir Leicester a Milady szobájában ült, abban a szobában, ahol Mr. Tulkinghorn felolvasta a Jarndyce és Jarndyce per jegyzőkönyvét, rendkívül elégedetten. A Milady a tűz mellett ült, legyezővel a kezében. Sir Leicester rendkívül elégedett volt, mert az újságjában rokon szellemű eszmefuttatást olvasott a társadalom hatalmas épületéről. Éppen szünetet tartott, levette dupla pápa szemét, és helyeslő megjegyzéseket tett, amikor nyílt az ajtó, és belépett az inas.
A Gappi nevű úr, milédi.
A Gappi nevű úr? Kérem, mi jut eszébe, hogy ilyen váratlanul bejelentít nekünk egy Gappi nevű urat?
Bocsánatot kérek, Sir Leicester, de a milédi meghagyta, hogy jelentsem be neki az urat, akármikor jön is. Nem tudtam, hogy ön is itt van, Sir Leicester.
Rendben van. Én adtam neki ezt az utasítást. Várjon az úr.
A világért sem. Miután maga rendelte ide, nem akarom föltartani. Ne zavartassák magukat, majd én távozom. Kérem, küldessen értem az inassal, ha mindent meg tudtak beszélni azzal az úrral.
Így lesz, köszönöm. Fáradjon bejjebb, Gappi úr. Maga az, aki annyi levelet írt hozzám?
Néhányat, milédi, néhányat, ami kegyesen válaszolni nem méltóztatott.
Maga rendkívül tolakodó volt. Halljuk, mit akar tehát mondani, kérem?
Méltóságod engedelmével rátérek a tárgyra.
Miért nem ül le?
Köszönöm szépen, milédi. Nos tehát, nem tudom, hallott-e valaha méltóságod egy Summerson Esther nevű fiatal hölgyről, vagy találkozott-e vele valaha életében?
Találkoztam egy ilyen nevű fiatal hölgyel nemrégiben. Múlt ősszel.
Milédi, én annyit mondhatok, mivel Summerson kisasszony arcvonásai mélyen be vannak vésve a szívembe, ezt bizalmasan közlöm csak, hogy valósággal megdöbbentem, mikor egyszer egy kis Lincolnshire-i kirándulás alkalmával egy barátom a szerencsém volt megtekinteni méltóságot Chesney-Wordy kastélyát. Valósággal földbe gyökerezett a lábam méltóságod arcképe előtt. Annyira hasonlónak találtam Summerson kisasszonnyal. És most, hogy szerencsém van méltóságodat ilyen közelről látni, most még sokkal meglepőbb a hasonlatosság, mint hittem volna. Summerson kisasszony születését és neveltetését titokzatos homály fedi. Ha megoldanám számára ezt a rejtét, vagy ha be tudnám bizonyítani előkelő származását, vagy ha arra jönnék rá, hogy méltóságot családjának valamilyen távolabbi ágához tartozik, és mint ilyen igényen léphet fel a Jandice és Jandice perben, akkor jogot formálhatnék arra, hogy Summerson kisasszony sokkal kedvezőbben fogadja az ajánlatomat, mint ahogy eddig fogadta. Már most egy véletlen folytán összetalálkoztam azzal a nővel, aki annál a hölgynél volt szolgáló, aki fölnevelte Summerson kisasszonyt, mielőtt Mr. Jandice gondjaiba vette volna. Berberi kisasszonynak hívták. Rokonságban volt ez a Miss Berberi méltóságot családjával?
Nem.
Nem? Nem rokon? Ó, talán csak méltóságod nem tud róla. Ugye már? De lehet, hogy rokon. Igen, helyes. Hát ez a Berberi kisasszony rendkívül zárkózott volt. Szokatlanul zárkózott, úgyhogy az én tanúmnak sejtelme sincs róla, volt-e egyetlen rokona is. Egyszer mégis, egyetlen egyszer, tett egy bizalmas megjegyzést a tanúm előtt. Ugyanis elárulta neki, hogy a kislány igazi neve nem Summerson Esther, hanem Howdon Esther.
Istenem!
Milady előtt ismerős a Howdon név?
Hallottam már azelőtt.
Nem valamilyen oldalági vagy távoli rokon a méltóságot családjának?
Nem.
Tudnia kell méltóságodnak, hogy egy Crook nevű ember házában a Chancery Lane közelében nem sokkal azelőtt holtan találtak egy másolót, aki nagy nyomorban lakott ott. Vizsgálatot tartottak az ügyben, a másoló ismeretlen egyén volt, senki sem tudta a nevét. Én azonban, milady, épp most a napokban fedeztem fel, hogy a másolót Howdonnak hívták.
És mi közön van ehhez én nekem?
Már most, milady, egy furcsa dolog történt ennek az embernek a halála után. Megjelent egy áruhába öltözött hölgy, aki elment megnézni a férfi halála színhelyét, és elment megnézni a sírját. Egy utcaseprű fiút fogadott fel, hogy mutassa meg neki. Azt hitték, hogy semmit nem hagyott hátra a férfi, amiből megállapíthatnánk esetleg a személy azonosságát. Pedig hagyott egy köteg régi levelet. Valaki megszerezte ezeket a leveleket, és elrejtette őket. Holnap este pedig az én birtokomba kerülnek.
Még mindig azt kérdem magától, hogy mi közön van nekem mindehez.
Milady, el fogom hozni a leveleket. Mihelyt megkapom őket, azon mód elhozom ide, és méltóságoddal együtt fogom átnézni a csomagot. Mindaz, amit mondtam, szigorúan bizalmas.
Elhozhatja a leveleket, ha kedve tartja.
Köszönöm. Nem fogja megbánni. Ajánlom magamat, milady. Az ég ágya.
Ó, gyermekem! Gyermekem! Nem haltál meg a születésed órájában, ahogy az én szívtelen nővérem mondta, hanem ő nevelt föl téged rideg szigorral, miután megtagadott engem és megtagadta a nevemet. Ó, gyermekem! Gyermekem!
A Jandice örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. A 11. részt hallották. Narrátor Fekete Ernő, Esther Major Melinda, Gappi Elek Ferenc, Richard Katona Péter Dániel, Kedi Dobó Enikő, valamint Bíró Panna Dominika, Kajtár Róbert, Létai Dóra, Barna Zsombor, Tarján Péter, Dér Mária, Barbinek Péter és Mészáros Béla. Fordította Ottlik Géza. Dramaturg Esbab Máté. A felvételt Jantyik Levente és Diósi Ákos készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. A rendező munkatársa Szupper Edit. Rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg.
következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
A Jarndis örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. 12. rész. Az előző részek tartalmából. A Jarndis kontra Jarndis hagyatéki per egyre csak húzódik, újabb és újabb sorsokat pecsételve meg. Eszter és pártfogoltja Édő pusztaházára érkeznek Mr. Jarndishoz, aki gyámsága alá vette a kislányt és annak unokatestvérét Richardot. Eszter különösebbnél különösebb figurákkal találkozik. Mr. Boyfordnal, gyámapja bőbeszédű barátjával, Kedivel, a fiatal londoni lányjal, vőlegényével, a táncoktató princszel, és Mr. Guppyval, az ügyvéddel, aki két találkozás után megkéri Eszter kezét. A lány azt pedig még nem is sejti, hogy Mr. Guppy titokban fényderített Eszter származására.
Richard elutazása után egy kis idő múlva történt, hogy vendégünk érkezett néhány napra, Miss Flight. Esténként, amikor már aludni indultam volna, Miss Flight rendszerint meghívott a szobájába. Egy nagy karosszékben ült mindig a tűz mellett. Aztán mesélt nekem, mesélt megállás nélkül.
Kedvesem, maga nem nagyon ismeri az orvosomat, dr. Woodcourtot, de azért emlékszik még rá, ugye?
Igen, emlékszem rá, asszonyom.
Hát, én azt tartom drágám, hogy maga ért az emberekhez, meg tudja ítélni a jellemüket, és szeretném tudni, mi a véleménye dr. Woodcourtról.
Ó, Miss Flight, ez nagyon nehéz dolog.
Mi van ebben olyan nehéz, drágám? Nem értem.
Véleményt mondani. Kitűnően érti a szakmáját, és az ön iránt való jósága és kedvessége minden dicséretet felülmúl.
Maga igazságosan ítéli meg őt. Nagyon találóan jellemzi. Ellen kifogástalan orvos. Azonban kénytelen vagyok bevallani, neki is megvannak a maga hibái.
Mindnyájunknak megvannak.
Csak hogy az ő hibái olyan hibák, amelyekről leszokhatna, és le is kell szoknia. Annyira megszerettem magát, drágám, hogy magának elárulhatom, mint elfogulatlan kívülállónak. Ellen teljesen megbízhatatlan.
El sem tudom képzelni őt másként, mint a legmegbízhatóbb, legbuzgóbb orvosnak, hiszen olyan jó hírnévre tett szert a hivatásában.
Ebben megint csak igaza van, kedvesem, én azonban nem a szakmájáról beszélek.
Ó!
Hanem a magánügyeiről. Jobbra-balra udvarol örökké csapja a szelet a kisasszonyoknak. Na de hát most, hogy olyan messzi földre utazott, és bizonytalan időre, és mint hogy biztosan sok alkalma lesz majd jó társaságban forogni és ismerettségeket szerezni, azt hiszem, fátyolt boríthatunk az egészre. Ami elmúlt, elmúlt. Na és maga, szívecském, hogy áll a helyzet, angyalom?
Velem, Miss Flight.
Maga mikor akar szerencsét csinálni és férjhez menni, Summerson kisasszony? Na nézd csak, hogy elpirult!
Tökéletesen meg vagyok elégedve a mostani szerencsémmel, és nem kívánok helyette mást.
Ne mondjam el, hogy mit szoktam én gondolni mindig magáról és arról a szerencséről, ami még magára vár, drágám.
Ha gondolja Miss Flight, hogy ért a jövendőmondáshoz,
hát azt, hogy hozzá fog menni valakihez, aki nagyon gazdag, nagyon értékes ember, és sokkal idősebb magánál. Talán 25 évvel is idősebb. És nagyszerű feleség lesz magából, nagyon fogják szeretni, és nagyon boldog lesz.
Hát ez igazán szerencsés jövendülés.
De miért éppen én rám vár ez a szerencse?
Drágám, maga olyan szorgalmas, olyan csinos. Az életkörülményei is éppen olyanok, hogy ez magára illik, és így is fog történni. És ehhez a házassághoz senki sem fog őszintébben szerencsét kívánni magának, mint én.
Eszter, ugye nem bánod, hogy meglátogattalak?
Kedi, drágám, neked mindig örülök.
Ki volt az a hölgy, akit távozni láttam azon a cifrakocsin?
Miss Flight, itt töltött nálunk néhány napot. Gyámapám éppen most kísérte ki.
Na hát, Kedi, te itt?
Szervusz, Ida! Igen, úgy gondoltam, meglátogatlak benneteket, hogy elmondjak valamit Eszternek.
Mit kell elmondanod, drágám?
Azt, hogy te vagy a legjobb tanácsadó, Eszter.
Na hát...
Ez egyáltalán nem újság.
Amellett nagy csacsiság.
Egy hónap múlva megesküszünk Princcel, és ha éde meg te lennétek a nyoszoljó lányok az esküvőmön, a világon a legboldogabbá tennétek engem.
Hát ez fantasztikus. Természetesen boldogan elvállaljuk a megtiszteltetést, ugye, Eszter?
Ez csak természetes. De Kedi, Mrs. Jellyby tud róla, hogy kitűzték az esküvő napját?
Ó, hiszen ismered a mamát. Lehetetlenség megmondani, hogy tudja-e vagy sem. Elég sokszor megmondtuk neki, és ha mondja neki az ember, csak megcsóválja a fejét, és folytatja a levelezését Afrikával.
És hogy állsz a kelengyéddel, Kedi?
Hát, édes Eszterkém, meg kell tennem mindent, ami csak tőlem telik. Aztán bíznom kell az én drága princemben, hogy nem lesznek rossz emlékei arról, milyen szegényen mentem hozzá feleségül.
Kedi, lakj nálunk 3 hétig, utána én megyek el hozzátok 1 hétre, és ez alatt az idő alatt mind a hárman nekilátunk szabni, varni, foltozni, toldozni, és elkészítjük a legnagyobb részét a ruhatáradnak.
Istenem, hogy lehettek ilyen jók velem?
Így is tettünk. A fő törekvésünk azonban az volt, hogy Jellybyék albérleti lakását valahogyan kicsinosítsuk a lakodalom tiszteletére, és hogy Mrs. Jellybyt valahogyan halványan a tudatára ébresszük a közelgő eseményeknek.
Édes Summerson kisasszony, igazán nevetséges ez a nagy készülődés, még ha a maga segítség a kedvességét bizonyítja is. Ki sem tudom mondani, milyen képtelenségnek érzem, hogy Kedi férjhez megy.
Már pedig így lesz, mama, ha tetszik, ha nem.
Mondja a Summerson kisasszony, csak ugyan a jövő szerdán kerül sor erre a kellemetlen ügyre?
Igen, Kedi és Prince szerdán esküsznek.
És ehhez az én szobámra is szükség lesz, mert teljes lehetetlenség elrakni az irataimat.
A szobára okvetlenül szükség lesz, azt hiszem, el kell raknunk valahová az iratokat. A nagy nap reggelén már egészen vidáman festett a szoba. Az egyszerű reggeli is jól sikerült, és Kedi igazán bájos volt. A gyerekek számára odafönt rendeztünk egy kis ünnepséget. Megmutattuk nekik Kedit a menyasszonyi ruhájában. Tapsikoltak, újjongtak, Kedi pedig sírt, hogy el kell hagynia őket, és ölelgette valamennyit szakadatlanul, míg föl nem hoztuk Prince-t, hogy vigye el tőlük a lányt. Odalent pedig az öreg Mr. Törvidrop viselkedett kimondhatatlanul választékosan. Áldását adta Keddire, és értésére adta gyámapámnak, hogy a fia boldogsága az ő saját atyai műve.
Kedves uram! A fiatalok nálam fognak lakni. Elég tágas a házam ahhoz, hogy kényelmesen elférjenek benne. Mindig hajlékot fognak találni az én fedelem alatt. Talán szívesebben vettem volna, ha a fiam olyan családba házasodik be, ahol jobban értenek a viselkedéshez. De hát legyen meg az ég akarata.
Mindnyájan elmentünk a templomba, és Mr. Jellyby bevezette Kedit. Hogy a szertartás alatt milyen képpel állt mögöttünk, nyoszoljó lányok mögött az öreg Mr. Törvidrop, bal karja alá fogva a kalapját, felhúzott vállal, és hogy utána miként üdvözölt minket, azt sosem tudnám méltó kép ecsetelni.
Mrs. Jellyby szemtelen mosolyával és élénk tekintetével úgy festett, mint akinek az egész társaságból a legkevesebb köze van a dologhoz. A szertartás után Keddinek mennie kellett, és fölrakták minden holmiát a kétfogatú bérkocsira, amely az urával együtt Gravesendbe viszi majd őket.
Úgy sajnálom, mama, hogy nem írhatom neked ezentúl is a leveleidet. Ugye most már nem haragszol rám?
Jaj, Keddi, hányszor mondtam már neked, hogy felvettem egy fiút, és a dolog el van intézve?
De ugye biztos, hogy egy csöppet sem haragszol rám. Mondd, mielőtt elmennék, ugye biztos, mama?
Te bolond, Keddi, hát úgy nézek én ki, mint aki ráér haragudni.
Viseld egy kicsit gondját a papának, amíg én távol leszek.
Te romantikus gyerek, te! No, eredj! A legjobb barátok maradunk. Isten áldjon, Keddi, és sok boldogságot kívánok neked.
Még egyszer, ismételten nagyon-nagyon köszönjük, apám. Végtelenül hálás vagyok minden jóságáért és mindenért, amit a házasságunkért tett, és biztosíthatom, hogy ugyanilyen hálás Keddi is.
Nagyon-nagyon!
Édes fiam! És édes lányom, megtettem a kötelességemet. Házam a tiétek, szívem a tiétek, mindenem a tiétek. Nem hagylak el benneteket soha. Csak a halál választhat el egymástól. Édes fiam, egy hétig szándékoztok távol lenni, ugye?
Egy hétig, kedves apám. Mához egy hétre jövünk haza.
Drága fiacskám, engedd meg, hogy még a jelenlegi kivételes körülmények között is felhívjam a figyelmedet a pontosságra. Rendkívül fontos megtartani a tanítványokat, és az ilyen iskolákban a legkisebb hanyagságot is könnyen rossz néven vehetik.
Mához egy hétre, apám, biztosan ott leszünk vacsorára.
Jól van. A ti szobátokban be lesz gyújtva, és vacsorával foglak várni benneteket a lakosztályomban. Igen, igen, princ. Még idegenül éreznétek magatokat a felső helyiségekben, úgyhogy aznap este az én lakosztályomban fogtok vacsorázni. Most hát Isten áldjon benneteket.
Alig néhány napja, hogy megint otthon voltunk, amikor egy este felmentem a szobámba, ahol Charlie várt.
Engedelmével, nem tetszik ismerni egy Jenny nevű szegény asszonyt?
A vályogvető feleségét? Ismerem.
Mikor nem sokkal ezelőtt kint jártam, hozzám lépett, és azt mondta, hogy a kisasszony ismeri őt. Azt kérdezte, én vagyok-e a fiatal hölgy szobalánya, és én azt feleltem, hogy igen, én.
Azt hittem, elköltözött erről a vidékről a többiekkel együtt.
El is költözött, de aztán megint visszajött, oda, ahol azelőtt is laktak. Bejártak hegyet, völgyet. 3 vagy 4 napja járt itt ez a szegény asszony a ház körül, mert azt remélte, hogy megpillanthatja a kisasszonyt. De a kisasszony nem volt itthon. Akkor látott meg engem. Látta, hogy itt jövök, megyek, és azt gondolta, hogy talán én vagyok a kisasszony szobalánya.
És te hol találkoztál vele?
A patikánál, kisasszony.
Beteg ez az asszony?
Nem. Valaki más beteg. Valaki a kunyhójukban, egy szegény fiú. Se apja, se anyja, se senkije.
No jó, úgy látszik, az a legokosabb, amit tehetünk, hogy átmegyünk Jennyhez, és megnézzük, mi a baj. Szombat este volt, és a falu lakosságának nagy része valamerre iddogált. Csöndesebbnek látszott a helyiség, mint az előző látogatásunkkor, de ugyanolyan nyomorúságosnak. Az égető kemencék be voltak gyújtva, folytogató füst sápat kék párája gomolygott felénk. A kunyhóhoz értünk, toldott, foldott ablakában halvány gyertya pislogott. Kopogtunk az ajtaján és benyitottunk. Az anya, akinek a csecsemője meghalt, az ágy mellett ült egy széken, a gyenge kis tűz egyik oldalán. Vele szemben pedig a tűzhely másik oldalának támaszkodva egy rongyos fiú kuporgott a földön.
Nem akarok többet a temetőbe menni. Mondtam már, hogy nem megyek oda többet.
Ne tessék törődni vele, kisasszony, majd mindjárt magához tér. Joe, hát mi bajod van?
Tudom, hogy miért jut.
Kicsoda?
Az az úri hölgy ott. Azért jut, hogy elvigyen engem a temetőbe. Nem akarok a temetőbe menni.
Egész nap szüntelenül csak ilyeneket beszél, kisasszony. Hát nem erezd már úgy a szemedet, Joe. Ez az én kisasszonyom. Még Londonból. Igaz, Joe?
Igazán? Nekem úgy jön elő, mint az a másik. A kalapja nem az, se a kabátja, de nekem úgy jön elő, mint az a másik.
Azért jöttem, hogy tehetek-e valamit, érted? Mondd hát, mi a baj?
Majd megfagyok. Aztán égek, aztán megint fázok, megint égek. Nem is tudom hányszor egy órában. A fejem meg csupa álmosság, és egészen meg akar bolondulni. És olyan száraz a torkom, és nincs is talán csontom a csont helyén, csak fájás.
Mikor jött ide?
Ma reggel találtam rá, kisasszony, a falu végében. Ismerem őt még Londonból. Igaz, Joe?
Tom Alelonsból.
Mikor jött Londonból?
Tennap megyek valóvá.
Hová megy?
Valóvá. Mindig csak megyek, többet, mint valaha életemben, amióta ez a másik az aranyat adta nekem. Mindenki csak les engem, csak kerget engem, hajszolnak mind reggeltől estig, föl se kelek, le se fekszem. Most elmegyek valóvá. Szent Elbensnek veszem az utat. Az is jó lesz, egy kutya.
Gyere el velünk, ott lesz fedél a fejed felett.
Nem kell nekem fedél. Elfekszem én a meleg téglák közt.
Ragaszkodunk hozzá. Gyámapám szívesen lát, meglásd.
Nagyon szomorú dolog. Mit szólsz hozzá, Harold?
Legokosabb kitenni a szűrét.
Mit beszélsz?
Édes jó Jarndyce. Ismersz engem, gyermek vagyok. Szígyál meg, ha megérdemlem. De nem bírja a természetem az ilyen dolgokat. Sosem bírta. Orvoskoromban sem. Amellett veszélyes is. Csúnya, ragályos betegsége lehet.
El tudnám persze intézni, hogy felvegyék a megfelelő helyre, ha egyszerűen elmennék vele és kierőszakolnám, ám bár nagyon szomorú dolog, hogyha az ő állapota mellett még szükség van az én közbelépésemre. De későre jár, az idő is csapnivaló, és a fiú teljesen ki van merülve. Van ott egy ágy abban a rendes kis padlásszobában a fészernél. Legjobb lesz, ha oda lefektetjük, és reggel aztán el lehet majd vinni őt jól betakargatva.
Hajnalban, ahogy világosodni kezdett, a szokásosnál nagyobb járás, kelés és beszéd ébresztett fel. Öltözködés közben kinéztem az ablakon, és leszóltam az egyik embernek, hogy nincs-e valami baj.
A fiú kisasszony.
Rosszabbul van?
Oda lett kisasszony.
Meghalt?
Hogy meghalt-e? Nem, elment, meglépett.
Végig nyomoztunk mindent. 5 napig tartott a kutatás, de nem leltük nyomát. Este, amikor Charlie szokás szerint a szobámban írta a leckéjét, leültem vele szemben a kézi munkámmal, és éreztem, hogy remeg az asztal. Felnézek, és látom, hogy az én kis szobalányom tetőtől talpig reszket. Charlie, ennyire fázol?
Igenis, kisasszony. Én nem tudom, mi van velem. Tegnap is ezt éreztem, körülbelül ugyanebben az időben. Azt hiszem, megbetegedtem.
Eszter, engedjetek be!
Most nem, drágaságom, menj csak le! Nincs semmi különös, mindjárt megyek én is. Charlie beteg lett. 12 órával később már súlyos beteg. Beköltöztettem a szobámba, lefektettem az ágyamba, és csendesen leültem ápolni őt. Elmondtam gyámapámnak, hogy miért érzem szükségesnek elkülöníteni magamat, miért nem szabad találkoznom az én kedves angyalommal. Eleinte nagyon gyakran odajött Édő az ajtóhoz, és szólítgatott, sőt, zokogba tett nekem szemrehányásokat, hogy nem engedem be. Ahogy teltek a napok, hál' Istennek Charlie egyre jobban lett, én viszont egyre rosszabbul. Most már elég erősnek érzed magad, ugye, Charlie?
Ó, igen.
Elég erősnek ahhoz, hogy elmondjak neked egy titkot, ugye, Charlie?
Elég erősnek. Ó, kisasszony, én vagyok az oka. Én vagyok az oka.
No hát, Charlie, ha beteg leszek, minden bizalmam benned van. És ha nem leszel olyan nyugodt és fegyelmezett, mint amilyen magaddal szemben voltál, akkor nem bízhatom rád magam, Charlie.
Csak egy kicsikét hadd sírjak még. Kérem szépen, kisasszony. Jó, édes jó kisasszonykám. Csak egy kicsikét hadd sírjak még. Most már bízhat bennem, kisasszony, kérem. Figyelek minden szavára.
Nem sok mondani valóm van egyelőre, Charlie. Este majd szólok az orvosodnak, hogy nem érzem jól magam, és hogy te fogsz ápolni engem. Reggel pedig, ha hallod Éde kisasszony hangját a kertben, te menj majd oda, és mondd azt, hogy alszom. A két szobát tartsd rendben, és szellőztesd ki mindig, úgy, ahogy én csináltam, de ne engedj be soha senkit.
Megígérem.
A Jarndyce örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. A 12. részt hallották. Eszter, Major Melinda, Miss Flight, Igó Éva, Charlie, Bíró Panna Dominika, valamint Dobó Enikő, Tarján Péter, Weststein Mark, Hauman Petra, Kajtár Robert, Szalai Kriszta, Barna Zsombor, Kaszás Gergő, Dér Mária és Vidasára. Fordította Ottling Géza. Dramaturg Espap Máté. A felvételt Jantyik Levente és Diósi Ákos készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. A rendező munkatársa Szupper Edit. Rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a késő esti krónika következik.